a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
...2022-ben hívta először imádságra Eger és környéke lakóit a Fertálymesteri Testület a Dobótérre, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Azóta minden esztendőben összegyűlnek ezen a napon közös tanúságtételre. Most, hétfőn, több százan jöttek össze a város főterére. Buda Péter plébános teológiai tanár, a szervezet vicekapitánya köszöntőjében elmondta, fontos, hogy közösen imádkozzunk, mert ennek ereje van. Az ima szándékokban a békért, a fiatalokért, családokért és a nemzetért kérték a jelenlévők égi édesanyánk közbejárását. Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje szó volt arról, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiahongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról. Ez megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, állami irányítás alatt álló cégeknél. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyed évben 728 milliárd valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, között az intézmény a távirati irodával. A tranzakciók közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátás biztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energia integrációját az Unióba megvalósítsuk, hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánk a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra növeli a nukleáris kapacitását, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindítása a szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsőde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes beszélt arról, hogy több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított már a bölcsődei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es értéknek. Csütörtök este szabad szemmel is megfigyelhető lesz a Hold Sarló és a Fiastyúk együttállása, tájékoztatott a svábhegyi csillagvizsgáló. A Jupiter fölött járó Uranusz és alatta a Pons Brook üstökös már egy kézitávcsővel is megfigyelhető, továbbá két csillagfedés is látható lesz. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó vastagságú fátyol a felhőzet mellett sok lesz a napsütés, időszakosan azonban szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek. Általában nem lesz csapadék, de néhol zápor előfordulhat, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma, a Tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal, Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvácsku Zsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az esztergomi budapesti főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. április 10-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című versét Fehér István mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Jenna Beretta Molláról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kétszer nézi meg az órát, mielőtt belép, így szeretem. Pontos és stílusa van, és a csendben néha az is pontos, összesúgnak páran, ki ez a lány. Mosolyban láttam, tudja az életem, ennyit a titkaimról. Játszom, ahogyan lélegzem, a zenén nőttem fel, igazi méreg, hadd amíg élek.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a hólyag daganatról lesz szó. A következő percekben dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hogyha már a vérvizelést említi főorvos úr, akkor az urodokiban azt is kommunikálják, hogyha valaki a vizeletében alvat vért talál, lát felfedezni, akkor ne késlekedjen irány az orvos. Ennek milyen egyéb veszélyei lehetnek azon túl, hogy esetleg diagnosztizálják a rossz indulati betegséget?
Igen, most a rosszindulatú betegség vérzése az nem függ a mennyiségtől. Tehát egy pici vérzés, akár egy mikroszkópos vérzés is jelezhet egy rosszindulatú daganatot, de néha nagyon komoly vérzés indul meg a hólyagból, amit a beteg onnan fog észrevenni, hogy vérrögök, véralvadékok ürülnek a vizeletéből. Ez azért nagyon fontos tudni erről az állapotról, hogy ez egy sürgősségi kórkép, ami azonnali beavatkozást, ellátást igényel, mert sajnos ezek a vérrögök megakadályozhatják a vizeletürítést, és úgynevezett vizelet visszamaradás alakul ki, a hólyag felteljik vizelettel. Igen ám, de a vese folyamatosan termelni fogja az újabb és újabb vizeletet, ezáltal a betegnek egy nagyon komoly fájdalmat, akár hólyag sérülést okozva megrepedhet a hólyag. Sőt, ha a vizeletbe ki tud csapódni a vér, olyan mennyiségű vér van benne, akkor magában a hólyagban is ki tud csapódni a vér, ezt az állapotot hólyag tamponádnak hívjuk, gyakorlatilag alvat vérrel lesz tele az egész hólyag, és szintén ugyanoda jutunk, mint az előbb említett esetben, hogy a beteg iszonyatos fájdalmak között kerül az orvoshoz, és hát ezeken a fájdalmakon nem is a fájdalomcsillapító az, ami segít, hanem ezt a helyzetet meg kell oldani, általában műtéttel. Na most, ha látjuk, idejekorán fölismerjük az úgynevezett alvadékos vérvizelést, a beteg fölismeri és idejekorán orvoshoz fordul, akkor ezek a beavatkozások részben elkerülhetőek, vagy ha beavatkozásra van szükség, akkor az felkészülést, előkészítést követően sokkal jobb körülmények között végezhető el, mintha az utolsó pillanatban rohanunk az orvoshoz.
Nem tudom, főorvos úr egyetérte velem abban, de talán sok panaszos, mondjuk így még nem beteg, gondolkodik úgy, hogy azért odázza el az orvoshoz fordulást, mert tart attól, hogy el kell menni a házi orvoshoz, kell kérni egy beutalót, aztán időpontot kell kérni, várakozni kell akár többszörösen, de hát nagyon fontos információ, hogy az urológiai szakrendelésekre nem kell beutaló.
Ez így van, az urológiai szakrendelések nem beutaló kötelesek, az urológiai szakrendelést bárki házi orvosi beutaló nélkül felkeresheti. Azt azonban szoktuk kérni, hogy ha nem sürgősségi kórkép áll fenn, akkor időpontot mindenképpen egyeztessenek, hiszen nagyon sok beteg keres gyógyulást, kezelést, ellátást ezeken a rendeléseken. A vérvizelés egyébként a sürgősségi kórképek közé tartozik, tehát a vérvizeléssel, akár az urológiai szakrendelésen, akár ügyeleti időben a sürgősségi osztályon jelentkezhetnek a betegek. Na most a családorvos ezeknél a szakmáknál, mint például az urológia vagy a nőgyógyászat, mondjuk úgy kikerülhető, pont azért, mert a törvény lehetőséget biztosít a betegeknek arra, hogy adott esetben az intim betegségüket ne kelljen a családorvossal megosztani. Én ennek ellenére azt javaslom, hogy a családorvosa az embernek az mégiscsak egy bizalmi orvos, így még ha nem is rajta keresztül mennek el egy urológiai rendelése, én a családorvosomat mindenképpen tájékoztatnám arról, ami ott történt, és amilyen vizsgálatokat ott elkezdtek. Egy családorvoshoz mindig fordulhatunk, de a törvény lehetőséget ad arra, hogy az urológiára közvetlenül is bejelentkezzünk.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a hólyagdaganatról beszélgetett dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest határában aszfaltozás kezdődött. A 10-es és a 14-es kilométer között sávelhúzással a 60 felé tartókat a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Még mindig az M3-as autópályán burkolatfelújítás kezdődött Mezőszemere térségében is. A főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkálatok miatt Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. A Gelei pihenő környékén a 147-es és a 139-es kilométer között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenő nem használható. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő körbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Tankolási lehetőség csak jóval előtte a 142-es kilométernél a Gelei pihenőhelyen van. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A Gelei pihenő az ellenkező irányban van lezárva. Kálmánháza térségében is dolgoznak, a 211-es és a 220-as kilométer között ugyancsak a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a 214-es kilométernél lévő kálmánházi pihenő sem használható, és a benzinkútra sem lehet kihajtani. Akinek tankolnia kell, az kénytelen Nyíregyházára letérni, mert a határig nincs több tankolási lehetőség. A 3-as főúton Gyöngyös térségében, a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Szintén a 3-as főúton Miskolc déli határában javítják a Harsányi felüljárót. A főúton a 179-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A felújítás miatt a Harsányi felüljáró sem használható. A Harsány felől érkezőket a felüljáró előtt elterelik. Balra kanyarodva kell tovább haladni a 3-as főút felé, és ott egy jelzőlámpás csomópontban lehet jobbra Mályi felé, balra pedig Miskolc belvárosa irányába eljutni. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 142-es kilométernél a vasúti felüljárót javítják, félpályás lezárás mellett dolgoznak. Szintén a 4-es főúton Kisújszállás térségében a 149-es kilométernél híd felújítás miatt van félszélességű lezárás. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. A 34-es főúton Tiszafüred térségében javítják a burkolatot. Az 5-ös kilométernél napközben a félútpályát lezárják, amire jelzőtáblák figyelmeztetik az autósokat. A 46-os főúton Törökszent Miklóson a Kossuth-Lajos utcában csatornafedlapok helyreállítását végzik, az adott munkaterületnél csak a fél útpálya járható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok időszakosan szűrt napsütés várható, valamint gomoly felhők is képződnek. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, csak néhol fordulhat elő zápor eső. A Dunántúl a nagy területen lesz erős, helyenként viharos az északi északnyugati szél, míg keleten csak délutántól kezd élénkülni az északira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Csütörtökön általában napos, fátyol felhős idő várható, a Dunántúlon lehet több felhő az égen. Csapadék nem várható. Kezdetben még erős lesz az északkeleti, a Dunántúlon és középen az északnyugati szél, de napközben mérséklődik a légmozgás. A hajnali 7 és 12 fokról 18 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül az északnyugati északi szél. A minimum hőmérséklet 6 és 13, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős napos idő várható, északkeleten néhol záporeső előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél, majd délnyugatira fordul a légmozgás. Hajnalban 6 és 12, délután 22 és 27 fok valószínű. Vasárnap napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik a délnyugati, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szelet. A hajnali 8 és 13 fokról 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Az időjárás ma a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Ilyen időjárási helyzetekben a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A pollen terhelés országosan magas, a hét közepén várhatóan kismértékben visszaesik. A pollen szezon legerősebb időszakába érkezett, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A platán az eperfafélék és a nyír pollen koncentrációja a magas, nagyon magas, a tölgyi a közepes magas tartományban alakulhat. Országosan közepes koncentrációban jelen van a ciprus és tiszafafélék, a kőr is, a fűz, a dió és a juhar pollenje, míg a nyár a komlógyertyán és az ostorfa virágporának koncentrációja alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az éger, a szél, valamint már a gyertyán a fenyőfélék, a sásfélék és a bükk virágpora, illetve a koranyári lágyszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, a libatopfélék és a lóron pollen szemei. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei és vallomások, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megmételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. Dignitas Infinita, a hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik.
Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A Szentatya hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta római egyházmegyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo de Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betöltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve jogi képviseletet is, Baldassare Reina püspök helyettes helynök gyakorolja. Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után, Ferenc pápa hétfőn délelőtt a vatikáni apostoli palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kiallgatás után közzétett jegyzékében olvasható. A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy kitöltse be ezt a fontos hivatalt. A Szentatya szándékának megfelelően elkezdődik tehát egy átmeneti időszak, amelyben a pápa a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio kezdetű apostoli konstitúció 14. cikkelyének 3. bekezdése szerint a római vikáriátus megszervezésével kapcsolatban, amíg a bíborosi helynök tisztsége betöltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve a jogi képviseletét is, a helyettes vikárius jelenleg az 54 éves Baldassare Reina püspök gyakorolja. A 2023-as Annuario Pontificio pápai évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. lelkipásztori ellátásukról 1820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diákonus gondoskodik, amíg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyében nem inkardinálódott papok száma. A papok munkáját 135 állandó római diákonus segíti. A római egyházmegyében 3562 férfi szerzetes és 22710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynöke munkáját 8 segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek. Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benoni Ambrarus püspök a karitás és a szeretet szolgálat, Riccardo Lamba püspök az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, még végül Michela di Tolve püspök a római nagyszeminárium rektora. A római helynökség székháza a római pápa székes egyháza mellett működik, vagyis a lateráni bazilika melletti hatalmas vikáriátusi palotában.
A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. A Hamas által október 7-én elrabolt emberek hozzátartozóinak küldöttségét hétfőn délelőtt egy közel egy órás találkozón fogadta Ferenc pápa. Az izraeli delegáció Olaszországban találkozik az állami intézmények és a helyi zsidó közösségek képviselőivel. Ferenc pápa április 8-án délelőtt találkozott az apostoli palotában a még mindig a Hamas kezében lévő izraeli túszok családjaival. A közel egy órás találkozóra pontosan 6 hónappal az Izrael ellen október 7-én elkövetett brutális támadás után került sor, amely több mint 1100 ember halálát okozta. Ugyanazon a napon 240 embert, köztük nőket, időseket és gyerekeket is elraboltak. Az elraboltak arcát ábrázoló plakátokat tartó hozzátartozóikat hétfőn fogadta a pápa, aki 2023. november 22-én már 2 alkalommal találkozott az izraeli túszok hozzátartozóival és a palesztinok egy csoporttyával, akiknek családtagjai Gázában élnek és magas árat fizetnek a háború következtében. Ferenc pápa lelki közelségét akarta kifejezni mindegyikük szenvedései miatt. Magyarázta akkor Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A pápa számtalanszor tett felhívást a túszok szabadon bocsátására nyilvános megnyilatkozásaiban, valamint a tűzszünet érdekében a gázai övezetben, illetve azért is felemelte hangját, hogy a palesztin lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. Ezek a konfliktus megoldásának sürgős és szükséges feltételei. Az Olaszországba érkezett delegáció napi rendjén szerepel a pápával való találkozón kívül az olasz intézmények és az ország zsidó közösségeinek képviselőivel való találkozó is.
Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. Április 8-án jelent meg 5 évnyi munka után a hittani dikasztérium dokumentuma, amely az elmúlt évtized pápai tanítását foglalja magában az emberi méltóságról. Leszögezi az Isten képére teremtett ember elidegeníthetetlen méltóságát, függetlenül fizikai vagy mentális állapotától, valamint felsorolja azokat az eseteket, amikor súlyosan megsértik ezt a méltóságot. A fogantatástól a természetes halálig, a háborúk, a szegénység, a migráció, a nők és a gyermekek elleni abúzusok, a gender ideológia és a digitális erőszak témakörében. 3 fejezet fejti ki az emberi méltóság alapjait, a 4. pedig annak megsértésével foglalkozik. a Dignitas Infinita végtelen méltóság címet viselő nyilatkozat a Hittani Dikasztérium 5 évnyi munkájának gyümölcse, amely az elmúlt 10 év pápai tanítását összegzi bioetikai kérdéseket érintve. Az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedetek listája nem teljes, de olyan fontos elemeket tartalmaz, mint az abortusz, az eutanázia, a béranyaság, a háború, a szegénység és a migráció, illetve az emberkereskedelem. Az új dokumentum ezáltal segít feloldani azt az ellentétet, ami azok között áll fenn, akik kizárólag a születő és véget érő élet védelmét képviselik, megfeledkezve az emberi méltóság elleni egyéb támadásokról, és fordítva, azok között, akik csak a szegények és a migránsok védelmére összpontosítanak, elfeledkezve arról, hogy az életet a fogantatásától természetes végéig védelmezni kell. A nyilatkozat első 3 része az alapelvekről szól. Az egyház a kinyilatkoztatás fényében ismételten megerősíti, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. A dokumentum bírálja azokat, akik csak azt tekintik személynek, aki gondolkodásra, érvelésre képes. Ebből következően azt állítják, hogy a még meg nem született gyermeknek nincs méltósága, mint ahogy az önellátásra képtelen idős embernek és az értelmi fogyatékkal élőknek sem. Az egyház éppen ellenkezőleg kitart a tény mellett, hogy a méltóság minden emberi személyt megillet, mivel magában hordozza azt, függetlenül minden körülménytől. Ezen túlmenően megállapítja, hogy az emberi méltóság fogalmával olykor visszaélnek azért, hogy igazolják új jogok önkényes megsokszorozását, mintha biztosítani kellene minden egyéni kedv vagy szubjektív vágy kifejezési és megvalósítási lehetőségét. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata felsorolja az emberi méltóság súlyos megsértésének néhány esetét. Mindenekelőtt a szegénység drámájáról szól, mely a kortárs világ egyik legnagyobb igazságtalansága. Aztán a háborúról, ami olyan tragédia, mely tagadja az emberi méltóságot, és mindig vereséget jelent az emberiség számára. Olyannyira, hogy ma nagyon nehéz támogatni a más évszázadokban megérlelődött észérveket egy jogos háború lehetőségéről. Ezután a migránsok hányattatásával foglalkozik, akiknek az élete veszélyben forog, mert nincsenek már eszközeik arra, hogy családot alapítsanak, dolgozzanak vagy táplálkozzanak. A Dignitas Infinita dokumentum ezután az emberkereskedelemre tér ki, amely tragikus dimenziókat ölt, és úgy határozza meg, mint nemtelen cselekedetet, mely szégyen a magukat civilizáltnak mondó társadalmainkra nézve. Az emberkereskedelmet kihasználókat és élvezőket pedig komoly lelkiismeret vizsgálatra szólítja. Küzdeni kell az olyan jelenségek ellen, mint a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, beleértve a prostitúciót, a kábítószer és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a szervezett nemzetközi bűnözés. A nyilatkozat kitér a szexuális abúzusra is, ami mély hegeket hagy az áldozatok szívén. Ezután a nők elleni diszkriminációval és erőszakkal folytatódik a felsorolás, ideértve az abortuszra kényszerítést, ami az anyát és gyermekét egyaránt sújtja, így elégítve ki gyakran a férfiak önzését. Elítéli a többnejűség gyakorlatát és a nőgyilkosságokat. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata egyértelműen elítéli a mesterséges terhesség megszakítást. Az összes életellenes bűncselekmény közül, amelyet az ember elkövethet, a művi vetélés olyan jellegzetességeket mutat, amelyek különösen súlyossá és elítélendővé teszik. A születő élet védelme szorosan kapcsolódik minden más emberi jogvédelméhez. A béranyaságot is erőteljesen ellenzi a dokumentum, mert általa a határtalan méltósággal rendelkező gyermek puszta tárgyá válik. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a nő és gyermeke méltóságát, mert kihasználja az anyagi szükséget szenvedő anya helyzetét. Egy gyermek mindig ajándék és soha nem szerződés tárgya. Az emberi méltóságot sértő cselekedetek listáján szerepel még az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés miatt a beteg sosem veszíti el méltóságát, mert azt magában hordozza, és tőle elidegeníthetetlen. Fontosak a palliatív kezelések, és el kell kerülni a mindenáron való terápiát vagy aránytalan beavatkozásokat, hangsúlyozva, hogy az élethez van jogunk, nem a halálhoz, amelyet elfogadni kell, nem pedig kiszolgáltatni. Az emberi méltóság súlyos megsértése a fogyatékkal élők kiselejtezése is. Kerülni kell a homoszexuális személyek elleni hátrányos megkülönböztetés, agresszió és erőszak minden formáját. A genderelméletben az ember ősi kísértése tükröződik, aki Istennek hiszi magát. Nagyon veszélyes jelenség ez, mivel igyekszik eltörölni a nő és férfi közötti szexuális különbözőséget, hogy mindenkit egyformává tegyen. Ezért a dokumentum elítéli a nem váltó műtéteket is, kivéve egyes születési vagy fejlődési rendellenességeket. A lista digitális erőszakkal zárul, felsorolja az új erőszakformákat, amelyek a közösségi médiában terjednek, mint például a kiberbullizmus, az online térben való bántalmazás, a pornográfia terjedése és a személyek szexuális célú vagy szerencsejátékokon keresztüli kihasználása az interneten. A nyilatkozat végül arra buzdít, hogy az emberi személy méltóságát minden körülménytől függetlenül helyezzük a közjó iránti elkötelezettség és minden jogi szabályozás középpontjába.
A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia április 9-e és 11-e között tartja közgyűlését a Vatikánban, amelynek témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford nővér hangsúlyozta, a fogyatékkal élők alapvető jelentőséggel bírnak Ferenc pápa pápaságában. Legyenek aktív résztvevői a társadalomnak. Kezelni kell a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatait, és elő kell mozdítani a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. Ezeket a célokat tűzte ki a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése, amelyet a vatikáni 4. Pius palotában tartanak április 9-e és 11-e között. Témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford, domonkos nővér, az akadémia elnöke hangsúlyozta. Az 1994-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy az akadémia plenáris ülést szentel a fogyatékkal élőknek. Helyes, hogy a 30. évforduló alkalmából foglalkozzunk ezzel a fontos, néha a világ harmadik legnagyobb nemzetének nevezett csoporttal, amely a globális népességben közel áll Indiához és Kínához. A fogyatékkal élők kulcsfontosságú csoportot alkotnak Ferenc pápa pápaságában, aki azt szeretné, ha a fogyatékkal élők mielőbb a rejtett száműzetésükből a társadalom aktív résztvevőivé válnának. Az akadémia plenáris ülése hozzájárul, hogy ez lehetővé váljon. A történelem során a társadalmak eltérően vélekedtek a fogyatékkal élő személyekről, ami gyakran kirekesztésükhöz és peremre szorulásukhoz vezetett. A fejlődés ellenére sok fogyatékos ember továbbra is jelentős akadályokkal néz szembe a teljes társadalmi befogadást illetően. A plenáris ülés célja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalataival, és elősegítse a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. A cél nem csak a jólét, hanem a fogyatékkal élők aktív részvétele a polgári és egyházi közösségben, mutatott rá Peter Turkson bíboros, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja. Ez egy kihívást jelentő és fáradtságos út, amely egyre inkább hozzájárul az emberek lelkiismeretének formálásához, hogy képesek legyenek mindenkit egyedi és megismételhetetlen személyként felismerni. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése 30 évvel megalakulása után hozzá kíván járulni ahhoz az úthoz, amelyre a Szent Atya hívott, vagyis, hogy a fogyatékkal élők, a gondozásra szoruló alanyokból a társadalomba teljesen integrált emberekké és állampolgárokká váljanak, az országok társadalmi, kulturális és politikai életében, valamint a keresztény közösségek életében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Bár János evangélista írásában közvetlenül a Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetés után következik a mai evangéliumi szakasz, mégsem tűnik úgy, hogy Jézus kifejezetten neki beszélne. Megszűnik ugyanis a párbeszédes jelleg, s Jézus inkább egy beszédet mond, amely gondolatilag ugyan kapcsolódik a Nikodémussal való beszélgetés témájához, mégis inkább annak részletesebb kifejtése, magyarázata. A szövegben arról van szó, hogy Isten az emberek iránti szeretetből elküldi fiát a világba. A fiúban való hit az emberek számára az örök életet jelenti. Akik hisznek a fiúban, azaz Jézus Krisztusban, mint megváltóban, azok a világosságra jutnak. Akik viszont gonosz módon elutasítják és nem hisznek benne, a sötétségre jutnak. A világosság és a sötétség ebben az esetben az üdvösséget és a kárhozatot jelenti. Az evangélista a kereszt és a megváltás titkára irányítja figyelmünket az Úr szavaival. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az üdv történet kiinduló pontja az Atya végtelen szeretete. A bűnnel az ember elfordul Istentől, magára vonja haragját, s az igazságosság elve szerint büntetésre számíthat. Isten azonban mégsem büntetni akar, hanem szeretetből megkönnyörül az emberen, megbocsát a bűnös embernek. Az isteni irgalmasság ezen bőséges kiáradása annak köszönhető, hogy a fiú a végsőkig engedelmeskedett az atyának, feláldozta életét üdvösségünkért.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 86-os számú énekének első két verszaka, majd az Éneklő Egyház énekes könyv 109-es éneke, ezután a Szent Vagyuram 134-es, végül az Éneklő Egyház énekes könyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 86-os számú énekének első két verszaka, majd az Éneklő Egyház énekes könyv 109-es számú éneke, ezután a Szent vagy Uram 134-es, végül az Éneklő Egyház énekes könyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!